Tehát ahogy említettem, akkor ma délután folytatjuk a szombatról való gondolkodásunkat. Most nem egy hosszabb igeszakaszt olvasok, egyetlen igét mindössze, amit jól ismertek, kívülről is tudjuk, tudjátok. Márk evangéliuma második fejezet 25. verse így hangzik: a szombat lőn az emberért, nem az ember a szombatért. Bár egy verset olvastam, de muszáj nézni az előzményeket, és muszáj nézni azt, ami előtte történik, meg hogy Jézus kivel is folytat párbeszédet, és mi történik. Tehát nyilván az történik, hogy szombatnapon Jézus és a tanítványai éhségükben, vagy éhesek voltak, és átmennek egy búzamezőn, és ott leszakítanak néhány kalász, szétmosolják a kezeikben, és utána tovább mozsolódik a fogak között, és megeszik. És ebből támad egy óriási vita. De nem a tanítványok között, nem Jézus meg a tanítványok között, nem is az egyszerű emberek és Jézus között, hanem a farizeusok és Jézus között. És én úgy vélem ezt kiolvasni, mintha valami éles párviadal, mintha kacsörgetés volna itt a háttérben, olyannyira, hogy itt szikrázik a levegőtől le, mintha amikor a fémek találkoznak egymással. És ugye akikről szó van, azokról azt kell mondjuk a farizeusokról, hogy hívő emberek. Nagyon is hívő emberek. Nagyon buzgó emberek. Akiknek nem mindegy, hogy mi is történik az országban, és mi történik éppen az ő vezetésük alatt, vagy irányításuk alatt Izraelben. Ugyanakkor már vagyunk abban a vagy van az a helyzet, amikor Jézusnak már önmagában a személye is kezd problémás lenni. Amikor már azt érzik, hogy Jézusnak van annyi tábor és annyi követője, hogy már nem mi velünk, mert nem minket követnek az emberek, nem a mi tanításunkat hallgatják az emberek, hanem Jézust követik. És ugye, amíg csak így van, addig még úgy hallgatnak, nem nagyon próbálják Jézus személyét kikezdeni, de alig várják, hogy fogást kereshessenek rajta, alig várják, hogy valamibe bele lehessen kötni. És amikor azt látják, hogy szombatnak, szent napján a tanítványával együtt kinyár a mezőn, és úgy csillapítják az éhségüket, hogy letépnek néhány kalászt, ezt már nem tűrhetik szó nélkül. És megkérdezik, íme miért művelik azt, amit nem szabad szombatnapon? Figyeljétek meg, nem az ellen van kifogásuk, hogy mondjuk nem a saját tulajdonú búzamezőn érkeznek. Hanem ki tudja, biztos, hogy idegen volt, nem a sajátjuk volt, ezért akár még lopásnak is minősülhetne. De nem, mégsem az, mert ugye az akkori törvények és ezt a farizeusok is tudták, és nyilván nem ezért, nem ebbe kötnek bele, hogy az éhség csillapítása érdekében bárki szedhetett a fáról gyümölcsöt, téphetett kalászt, ez meg volt engedve. Ami a szájába belefért, nyilván nem zsákszámra vihették el a termést, de ami az éhség csillapítására alkalmas mennyiség volt, azt jogosan szedhettek bármikor, bárhonnan. Na, ilyenkor érzem én, hogy jó szociális háló volt, és ilyenkor vágyom arra, hogy még az Ószövetségben éljek, mert ilyen nagyon kedvező, vagy ilyen humánus törvényekkel ma alig találkozunk. Tehát nem az ellen van kifogásuk, hogy idegen táplák betéséhez nyúlnak vissza, hanem az a problémájuk, hogy mi fér bele a szombatba, és mi nem. A problémájuk azzal van, hogy azt a szombatot, amit ők szigorúan már körbebástyáztak 600 30 nagyjából törvénnyel, hogy azt be kellene tartatni, be kéne tartani. Ezért alig lehet valamit csinálni, vagy majdnem, hogy azt mondjuk, hogy semmit sem szabad már csinálni. Tehát az, hogy egyáltalán letépem azt a kalászszemet, az már aratásnak minősül. Az, hogy a kalászból magát a búzaszemeket kimorzsolom, az meg már cséplésnek minősül. Tehát ha nagyon minden egyes részfeladatot megnézek ebben, akkor minden egyes részfeladat már csípi a farizeusoknak a szemét, mert ez már szombatrontás. Minden egyes mozzanata szombatrontás. Nem a jogi kérdés, hogy kinek a táblája, kinek a tulajdon az a búzamező, hanem az, hogy aratás van, cséplés van. És ezzel megrontják a szombatot. Valaki találta még jó mondatot, amely így mondta, hogy olyan messze kitolta körülötte a védőbástyákat, mármint a farizeusok, hogy a szombatot megtartó embernek alig maradt már talpalatnyi szabad helye. Az, hogy hány mérföldet lehet megtenni, mit szabad és mit nem. Az egész szombat, azt gondolom, abban az időben azzal telt el, azzal a félelemmel, azzal a teherrel élték meg a szombatjukat, hogy most mit szabad és mit nem. Jaj, csak nehogy vétkezzek. Jaj, csak valamit át ne hágjak. Ezért a szombat egyre inkább teherré lett. És Jézus nyilván a tanítványok védelmére kell a farizeusokkal szemben, és elmondja ezt a perdöntő mondatot, hogy a szombat lőn az emberért, és nem az embert, az ember a szombatért. Hiszen Jézus adta a nyugalom napját. Erről beszéltünk délelőtt. Jézus tudja leginkább, hogy miért adta ezt a szombatnapot. Mire való ez? Mivel lehet jól megtölteni? De a törvény alkalmazásában ő élesen szembe állt a farizeusokkal, ő azt az elvet követi, amit a modern törvénykezésben is utat tör már magának, az, hogy a törvényadó szándéka az mindig fontos. Ahogy ma is a modern törvényeknél is, amikor beszélnek, vagy elemzik a törvényt, akkor mindig szinte megkerülhetetlen kérdés, hogy mi is volt a törvény csináló, a törvény megfogalmazójának a szándéka? Mit akar ezzel a törvénnyel elérni? Mit akar ezzel korlátozni, vagy éppen szabaddá tenni? Mi a törvény adónak a szándéka egy törvénnyel? Ezt minden esetben föl kell tenni, ezt a kérdést. Na ez az, amit nyilván Jézus föltesz, de nem teszik fel a farizeusok. Nekik ez nem annyira fontos a szándék. Nekik az a fontos, hogy a törvény az betű szerint be legyen tartva. És hogy most ez mekkora súlyt, terhet vagy problémát jelent az egyénnek, őket az hidegen hagyja. Az a fontos, hogy a törvény az törvény. Az be kell tartani, A-tól Z-ig. Nincs rugalmasság benne, nincsenek engedmények. A törvény az törvény. Ez a farizeusi gondolkodás, ez a farizeusi ünneplésnek a hibája. Addig nyújtották, erőltették a szombat megszentelésének a szabályait, míg végére visszájára fordult a szombat szentségének az értelme. Vagyis a törvényadó, amiért adta, pont az nem valósul meg miatta. Nem lesz ünneplés, nem lesz nyugalom, nem lesz pihenés belőle. Minden más lesz, csak az nem, amit a törvény alkotója eredetileg elgondolt a törvénynek a kapcsán. Tehát ennek a megtartása, vagy a farizeusi megtartása nyomasztó teherré vált rajtuk. A hétnek egy napja közül sem okozott már annyi gondot, mint éppen a hetedik. A hét többi napja, mintha sokkal felszabadultabb lett volna, sokkal örömtelibb lett volna, mert akkor nem voltak ezek a gúzsba kötöttségek. Majdnem, hogy jobb volt a hétköznap, és rosszabb volt a szombat, mert az volt a teher. Az volt a nagyobb feszültséggel járó nap, és nem a többi. És ez megint csak pont az ellentétjét jelentette annak, amit Isten eredetileg gondolt. Öncéllá lett a szombat, áldozatul esett neki az ember, pedig eredetileg fordítva volt. Isten eszköznek szánta a szombatot, hogy az ember javás szolgálja. Na, itt kezdjük egy kicsit érteni ezt a mondatot, ennek az ízét, a savát, a borsát, hogy a szombat lőn az emberért. Tehát ha szombat az emberért van, akkor hogy jutunk el odáig, hogy az teher és nyűk, és alig várjuk, hogy vége legyen, meg jobb volna, nem is volna. Milyen durvára tud fordulni ez a dolog, hogyha elveszítjük a célt. Tehát a maga cél, ezért nem a szombat, hanem a cél az ember. Persze össze fogom házasítani, tehát itt nem akarom szembefordítani a szombatot meg az embert, csak a célt fogalmazzuk meg. A célt nem szabad szem előtt téveszteni. A cél az ember. A szombat az az eszköz a cél eléréséhez. Az ember érdekében van a legszentebb intézmény is, tehát a szombat is, meg a házasság is. Ha Jézus nem mondaná, szinte visszariadnánk ennek a kimondásától is egyébként, hogy az emberért van. Van ennek egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen furcsa üzenete, mert egy ilyen önző dologba visz bennünket, vagy vált át bennünket, hogy az emberért. És az emberért van, akkor jön az, hogy akkor az embernek már mindent lehet, és minden szabad. Hogy megint áteshetünk a lónak a túlsó oldalára. Hogy most már az ember lesz a középpontban, és nem az Isten. Nem az Isten dicsősége, nem az ő kijelentése, nem az én szuverén kegyelme, hanem az embert ültetjük oda, ahol most az Isten van. De nem ez a cél. Ez megint egy nagyon túltolása az eredeti célnak és az elgondolásnak. Az, amikor Isten azt mondja, hogy az emberért lett, az nem azt jelenti, hogy most akkor az ember elfoglalja az Isten helyét. Hanem pusztán azt jelenti, amit jelent, hogy az ember jóléte, az ember lelki, fizikai egészsége, boldogsága érdekében adta Isten a szombatot. Az emberért van. Tehát ezért mindaz a szombat kapcsán, ami az embert gúzsba köti, az ember dolgát megnehezíti, és teherré válik, és az ember utálni fogja emiatt a szombatot, az éppen nem az eredeti célnak megfelelő megvalósítása a szombatnak. És még hogy helyre tegyem ennek az ember és Isten viszonynak a kérdését, azt kell, hogy mondjuk vagy állítsuk, hogy Jézus Krisztus számára Isten dicsősége és az ember üdvössége az nem két külön dolog. Nem kijátszható egyik a másik ellen. Nem vagy-vagy kérdése, hogy most az Isten dicsősége és az ember üdvössége, hanem Isten ezt úgy formázza meg, vagy úgy szerkeszti egybe, hogy mind a kettőnek egyszerre ott van a helye. Mind a kettő egymás mellett megfér, sőt, nagyon is megfér és kiegészíti egymást. Ez egy ugyanannak a dolognak a két oldala csupán, egészen Isten felé fordul minden gondolata, ő érte küzdés fárad, ő neki mutatja be áldozatul halálra szánt életét, és az ő országán kívül nincs más célja a szolgálatának, de ugyanakkor mégis kimeri mondani, és ki kell mondani, és fontos kimondani, hogy az emberért lőn, az emberért van. Jézus áldozata is, a szombat is, minden az emberért van, az ember üdvösségéért van. És ezzel kezünkbe ad egy mértéket, amellyel minden Isten szolgálatot próbára tehetünk. Hogy az isteni törvény valósul-e meg a szombatban, vagy csak emberek rendelése. Ha csak emberi rendelés lenne a szombat, akkor azt mondom, hogy jaj nekünk. Akkor teljesen mindegy, hogy milyen napot ünneplünk, meg hogyan ünnepeljük. De hogyha ebben az isteni terv, az isteni cél valósul meg, az ember üdvössége, nyugalma, pihenése valósul meg, az Isten áldásai sokasságával találkozunk ezen a napon, akkor ez nem lehet teher. Akkor ez mindenképp igaz, hogy az emberért van. Hányszor megtörtént a farizusok óta is magában, a keresztény egyházakban is, hogy isteni tekintélyt nyertek olyan szabályok, amelyek nem állták ki ennek a próbáját, hogy szent buzgósággal csiszoltak és faragtak törvényeket, amelyek eredetileg világos volt, és áldott volt a rendeltetésük, de később elvesztették az értelmüket. És amikor elveszik az értelmüket, akkor csak ilyen tehetetlenségi nyomatékkal tartják fenn magukat, és csak azért követelnek engedelmességet, mert ezek a törvények megvoltak, ősi hagyományai vannak ennek a törvénynek, és emiatt kell megtartani. Mert a törvény törvénybe kell tartani. Ha tetszik, ha nem. Ha jónak ítéljük, ha nem. Nos, a reformációval elindul azért ennek egy kicsit a helyre billentése, hogy nem a hagyományok kellenek, hogy perdöntőek legyenek a keresztény ünnepek, vagy éppen a szombat dolgában, hanem az, amit az Isten vagy eleve akart ezekkel a törvényekkel elérni és biztosítani. És azóta is szerintem minden nemzedéknek és minden embernek újra kell önmaga számára is egy revíziót tartania. Egy átvilágítást, egy újra gondolását a dolgoknak, hogy vajon nem váltak-e a vallási szokásaink, szertartásaink, intézményeink öncélúvá. Mert hogy az emberért, és ebben van egy ilyen öncélú sejtés mögötte. De sokkal nagyobb kérdés az, hogy mennyire váltak ezek a szertartások, az ünnepek valami olyan terhessé, ami már megint csak egy kicsit ilyen rabszolgasságba visz bennünket. Ahelyett, hogy az ember szolgálnák. Újra meg újra kialakul az a helyzet, hogy isteni tekintélyre hivatkozva olyan törvények, amelyek csak ugyan isteni rendelésen alapulnak, inkább hátráltatói lesznek, és terhesek lesznek az ember számára. Na, tehát a célt kell látnunk. Tehát, ahogy mondtam, vagy még a legelején, tehát maradjunk, vagy ezt jegyezzük meg, ezt vigyük haza, hogy a cél az az ember. A szombat az eszköz. Nem a szombat a cél. A cél az ember. Még a szombat is csak eszköz, amelye az ember szolgálja. Még az Isten szent napja is csak annyiban kötelező, amennyiben az emberért van. De az eszközből következtethetünk a célra is. az emberért. Csak olyan cél, amelyért volt értelme Isten szent napját is eszközül elrendelni. Mert hogyha ugye ezt nem tennénk, ezt nem hangsúlyoznánk, akkor is azt mondnánk, hogy csak az emberért van minden, és az ember körül forog minden, akkor ez egy veszélyes helyzet lenne. Elismernénk az ember jogát minden ösztönének és vágyának a féktelen kiélésére. Szentesítenénk minden fellázadást, amivel az ősi törvényeket bomlas csak azért, mert veszélyeztetik. Tehát az Isten célja szombattal az, hogy az a nyugodalomnak a napja legyen. A munka szüneteltetésének a napja legyen. Hogy ez egy pihenő állomás legyen az élet fárasztó hajszájában. Félbeszakítása, fegyverszünete annak a küzdelemnek, amit az ember a létért folytat. Emlékeztetés arra, hogy az élet robotja, bármilyen elkerülhetetlen szükségesség is, sőt bármilyen szent kötelesség is, az nem minden. Szóval úgy lehetne ezt még érzékeltetni, hogy ugye van egy, tehát aki még nem nyugdíjas, azoknak van egy munkahelyük. És ugye a munkahelyen nagyon sok időt eltöltünk. Ha 8 órába vesszük, akkor életünk 1/3-át a munkahelyen töltünk. És amikor a munkahelyről mi hazamegyünk, családi körben, vagy a otthonunkban, akkor az egy másik környezet, az egy másik élethelyzet, életkörülmény, teljesen más, mint ami a munkahelyen van. Most ezt akarja Isten a szombatban is, hogy amikor mi elmegyünk szombaton a gyülekezetbe, vagy egyáltalán a szombat akárhol is talál bennünket, az más legyen, más körülményben legyen, mint a munka körülményeink. A 7. napunk egy ilyen más körülményben van. Vagy egy másik például, hogy a munka alagútjában fut a vonatunk, de ezt az alagutat meg-meg szaggatják a nyílt szakaszok. Ezek lehetnek rövidebbek, vagy akár hosszabbak is, de arra jók, hogy ne azt sugallja, hogy az egész földi utunk el van temetve a föld alatt van, vagy ott szágul, mint a metrókocsik. Tehát időnként fel kell jön a világosságra, fel kell jön a felszínre, nem élhetjük az egész életünket a föld alatt, nem élhetjük az egész életünket a munkavilágában. Kellenek megállások, kellenek ilyen, hogy feljövünk a levegőre, vagy a világosságra, hogy egy más érzéssel, más életkörülménnyel is találkozunk. Csapda, ha megélhetés nyugtalanságát egy másik nyugtalanság váltja fel, hogy délőtt beszéltem, hogy egyik rabszolgasságból a másikba. A munka fáradalom után a vígasság zajos izgalmai, mert hogy a munkaszünet még nem biztos, hogy az nyugalmat is hoz. Hogy az már egyenlő a megszenteléssel. Csapda, hogyha szombat után fáradtabb testtel és lélekkel fogunk munkához, vasárnap vagy hétfő reggel. Mert ha ugyanolyan fáradtak vagyunk, akkor mint az jön le, így most matematikailag, hogy akkor mi szombaton is dolgoztunk. Mert ha ugyanolyan fáradtak vagyunk vasárnap is, meg hétfőn is, nem pihentünk, nem érzünk különbséget, akkor a szombat ünneplésünk valahol nem talált célba, valahol nem ért el a célját, rosszul ünnepeltünk, rosszul pihentünk, a célt eltévesztettük. A kenyér való hajszár félbeszakította ugyan, de csak azért, hogy annál jobban belevesse magát mondjuk a szórakozás és az élvezetek hajszájába. A testet is kimerítette, lelke szétszóródott általa, és ezért nem a nyugalom napja. Mert ha megviseli az embert, megterheli az embert, akkor ez nem nevezhető a nyugalom napjának. Mindennek mondható, csak éppen annak nem. Tehát ez az elcsendesedés napjának kell lennie. A léleknek ki kell vonnia magát úgy a munka gondjaiból, mint az élvezetek izgalmából, hogy föléje tudjon emelkedni arra az egy napra, arra néhány órára. El kell vonatkoztatnia általában minden benyomástól, amivel nap-nap után ostomolja az életét, hogy befelé fordulva rendet teremtse magába. Magában. Meg hogy feldolgozza mindazt, ami felgyüllem lett benne. Tehát azt mondják, hogy maga az éjszakai pihenés is arra való, és azért kell időbe lefeküdni, meg azért kell az alvás fontosságát, meg minőségét hangsúlyozni, mert az éjszakában is az agyunk, meg az egész szervezetünk, meg lelkünk feldolgozza azokat az információkat, stresszhelyzeteket, traumákat, amit egész nap átéltünk. Ha ezt nem dolgozná fel éjszaka a szervezetünk, akkor nagy baj volna másnap, és hogyha ez mind majd rakódik egymásra, hát nagyon hamar emberi roncsokká válnánk. Tehát a szervezetünknek is van egy ilyen automatikus, nyilván Isten által teremtett dolga, hogy feldolgozza a dolgokat, de nekünk is tudatosan kell törekedni arra, hogy legyen egy napunk, legyen egy héten egy olyan időszakunk, amikor ezeknek a feldolgozását tudatosan tudjuk csinálni. Az ilyen elcsendesedett léleknek tudja az Isten kijelenteni magát. Akkor társalkodhat az emberrel, hogyha az embernek nincs más hangoktól elfordulva, vagy ezektől a hangoktól el tud fordulni. Megint csak egy ilyen példa, én is, amikor a egriekkel zoomolok szombat este, így negyed évente egyszer megkérnek arra, hogy a szombatzárót tartsam meg nekik, és amikor feleségem is otthon van, akkor én elmegyek egy külön szobába. Mert ha ő éppen elkezd akkor telefonálni, vagy netán bekapcsolja a televíziót, akkor én nem tudok igét hirdetni, nem tudok úgy ott lenni a szolgálatban, ahogy kellene, hogyha ezer zavaró körülmény van. Vagy hogy szombaton, vagy szombatkapcsán még szoktam régebben mondogatni ezt, hogy sokkal könnyebben tudok pihenni a gyülekezetben, mint otthon, mert otthon előfordulhat, hogy jön a szomszéd kölcsönkérni valami szerszámot, sokkal hamarabb utolérnek a környezetemben lévő emberek, hangok, meg tevékenységek, mint hogyha gyülekezetben vagyok. Jó, itt is az utcazaja, meg sok minden elvonhatja a figyelmünket, de még mindig kevesebb, mint otthon. És hogy az elég már mondtam, hogy az elcsendesedett léleknek tudja Isten jobban kijelenteni magát. Ha ezer zajforrás van körülöttem, hogy hallja meg az Isten hangját? Isten nem fog versenyre kelni, tehát nem azt mondjuk, hogy jó, akkor most én hangosabban beszélek hozzád, Kovács Laci, mert neked egyéb 100 dologra kell figyelned. Nem. Isten nem fog tolakodni, kivárja. Kivárja, hogy én erre igényt tartsak, kivárja, hogy én ezt komolyan vegyem, és hogy minden más zárjak ki, mert most csak vele akarok lenni és társalogni. Tehát a szombat megszentelése nem intézhető el semmiféle istentiszti formassággal. Ha az imaház látogatása csak egy olyan kötelesség, amelyen igyekszünk hamar átesni, és aztán siessünk egyéb programunk lepergetése felé, akkor ebből nem lesz a nyugalom napja. A Böszöny gyülekezetben az egyik tagom szokta ezt úgy visszatérően emlegetni, amikor, mert hogy nem érti, amikor valaki azt mondja, hogy most sietek haza, mert dolgom van. Miféle dolgot lehetek ez szombaton? Jó, hát tudom, hogy így ilyen elszólásos történet ez, de hogyha nagyon szó szerint vesszük, és akkor nagyon könnyen bele lehet kötni. Miféle dolgod? Jó, hát aludni akarsz, és azt egy dolognak minősíted, akkor rendben van, az belefér. Vagy hogyha most meg kell látogatod valakit a kórházba, vagy otthon kell valakivel megbeszélted, hogy most már messenger csoportban, meg messenger hívásban tanítasz valakit, az belefér. De akkor ne fogalmazunk félreérthető módon, hogy dolgom van. Hát semmi dolgot ne tégy rajta, nem azt mondja a törvény, azt mondja a szabály. Tehát figyeljünk erre jobban. Az egész napnak Isten tiszteletnek kell lennie. Benne a gyülekezeti szent óra, amit itt eltöltöttünk, ezt a hármat, négyet, ez egy láncszeme az egész 24 órának. Tehát nem az van, hogy most beugrok, mint a plázába, most vásárolni, és letudtam, és megyek haza, és csinálok mindent úgy, mint máskor. Teljes félreértése, hogyha ezt így gondoljuk. A nyugalom napja, ez a mélyebb értelemben a lelki megbékélésnek is a napja. Mert aki elcsendesen szívvel keres az Istent, az meg is találja, és ebben a találkozásban megszabadul a hétköznap terheitől, a földi küzdelmek egész súlyától, és az előízét érezheti a mennyei nyugalomnak, amely vár ránk. És akár, már nem sokat szoktunk erről beszélni, de éppen az elcsendesedésből fakadhat az, hogy éppen a bűnbánat, meg a bűnbocsánatnak a megélése talán a szombaton sokkal jobban van ennek helye. A körülmények sokkal adottabbak ahhoz, hogy ilyenkor rendezzük Istennel még a bűneinket is. Mert most csend van, most feljönnek az emlékek, az elmúlt heti emlékek. Hú, ezt is elszúrtam, hú, azt is elrontottam, hú, ezt is elfelejtettem. Annyi minden feltódulhat ilyenkor, és ennek helye van, de ennek jobban helye van, mint a plázának. És akkor ezt is lehet az Istennel tisztázni. Tehát ezért kell éppen megszaggatni a hétköznapi vándorutat. Mindig újra felmenni a megszentelt napnak a kilátójába vagy pihenőjébe, különben felörlődnének az életnek a kicsinségeiben. Nem csak a munkarabságából vált ki, hanem a bűnrabságából is. Tehát a cél az ember. Csak a szombat csak eszköz az emberért. De ha az ember a cél, akkor a szombat egy szükséges eszköz a cél érdekében. A cél nem valósítható meg szent szabályok nélkül. Az Isten rendelései nem öncélúak, csupán öntőformák, amelyekben ki akarja alakítani az igazi emberi életet. Mihelyt erre alkalmatlanok, az már nem az ő rendelései. És innentől, ha nem az ő rendelései, senkinek sincs joga, hogy az ő nevében ránk erőszakolja, ránk erőltesse azt, ami nem az Istentől van. De ugye hogyan is ölcsön testet a remek mű öntőformák nélkül? A szombat lőn az emberért. Nélkülözhetetlen volt, az Isten adta. Isten tudta, hogy erre nekünk szükségünk van. Nem csupán a testi szükségletek miatt, hanem sokkal inkább a lelki szükségletek miatt. Mind a kettőre szükség van. Az emberi eltorzulásai ellen fel lehet és fel is kell lázadni, de a tiszta lényege az eredeti isteni rendelés ellen nem lehet büntetlenül védkezni. Ugye két oldala van minden dolognak, ugye az alapigényben benne foglalhatik mind a kettő, az egyik, de csak az egyik van nyilván kiélezve, mert hogy ez a farizeusokkal szembeni kommunikációban, beszélgetésben volt szükség, hiszen ők zsarnoki módon túlhajtásba vitték a törvényt, úgyhogy az eredeti szándék már régen elveszett és eltűnt. De vajon ma a mi világunkban nem fenyegette legalább olyan mértékben az ellenkező veszély, a törvény nélküliségnek a kísértése? És ha ma szólalna meg Jézus a nyugalomnapja kérdésében, vajon nem a másik oldalát élezné ki ennek a dolognak? A másik oldala az, amikor már mindent lehet és semmi sem számít. Ugye régen mondhatnánk ilyen szóval, hogy vasfegyelem volt a gyülekezetben a szombatünneplés kapcsán is. Böszörményben is elmondják, hogy a régi presbiterek, hogy milyen kőkeményen figyeltek és szóltak, meg szabályozták a dolgokat, meg nézték az emberi magatartásokat és a viselkedés formákat, és bizony, ha valaki úgymond kilógott a sorból, azt azért szóvá tették, mint ahogy itt a farizeusok is szóvá teszik, hogy na, nincs cséplés, nincs aratás. Szombaton ilyet nem lehet. Ma azt gondoljuk, hogy jobb, hogy nincsenek ezek a vas szabályok. És tényleg nem kívánom visszahozni, vagy visszaforgatni az idő kerekét, hogy bevezessünk újra, bár vannak erre kísértések, amikor azt mondják, hogy bezzeg, amikor szigorúbbak voltunk a szombatünneplés terén, akkor többen voltunk. Most, amikor nem vagyunk ilyen szigorúak, most meg kevesebben vagyunk. Akkor most melyik a jobb? Legyünk újra szigorúak? Hát, ha többen leszünk? Nem, szóval nem ebbe az irányba szeretném ezt a gondolkodást vinni, hanem abba az irányba, hogy ha már így a környezetünk, akár a társadalmi, akár a gyülekezeti vezetők ilyen szempontból levették rólunk a kezüket, mert nem figyelnek már úgy, vagy nem erőltetik ezt olyan nagyon, ezt a fegyelmező kezet elvették fölülünk, annál nagyobb felelősség kellene, hogy nyugodjon a saját lelkiismeretünkön. Hogy itt az ebéd szünetben is ugye dilemmáztunk ezen, hogy most ezek a hitelveink, meg a teológiai látásunk, amit ideig évtizedekig biztosnak hittünk, és azt mondtuk, hogy ez tuti rendben van. És most valakik, vagy valaki megpiszkálják, és azt mondják, hogy hát nem biztos, hogy úgy van. Akkor mit csináljunk? Várhatunk hosszú évekig arra, míg valakik ezt majd kitisztázzák előttünk, és megrágva ide teszünk elénk. De ha nem akarunk évekig várni, akkor nincs más, mint hogy te leülsz, előveszed a Bibliát, előveszed a profétasság ajándékainak ilyen-olyan adományait, és te magad, a saját lelkiismeretednél, meg a belső lelki igényességed alapján te magad jársz utána az igazságnak. Magad akarsz meggyőződni, a saját szemeddel akarod látni, érteni, hogy már pedig ez így van. És ha nekem kell megvédeni ezt az igazságot, akkor ezer igém lesz, amivel megvédem ezt az igazságot. nem másoktól szedem, magam ismertem föl. Magam jutottam erre, persze a Szentlélek segítségével. Tehát legyen ennyi lelki igényesség magunkkal szemben is, hogy megnézzük, utána járunk. És ez nem azt jelenti, hogy amatőrködünk az Istenben való élet művészetében, nem arról szól, hogy különféle praktikákon keresztül lehet szépen lavírozni így a tanítások között, és majd a végén kilakul valami, hanem az igazán értékes eredmény csak azok érik el, akik szigorú szabályok fegyelmének vetik alá magukat. Tehát én magamat. Nem az egyházi vezetők részéről kapom a fegyelmezést, nem felső hatalmasságok által vagyok rákényszerítve, hanem saját magamat kényszerítem rá, saját magamat rosszul, saját magamat vetem alá az én általam felépített szigorú szabályoknak. Az mindig hatékonyabb, mint hogyha mások teszik ezt velem szembe, mert azzal mindig van egy ilyen természetes ellenállás, hogy csak azért se. De ha magamat vetem alá ennek a szigorú fegyelmezésnek, akkor csak vagy magamat fogom érte okolni, vagy magamnak leszek hálás azért, mert hogy sikerült. Az emberért lőn a szombat. Az a méltóság, erő és öröm, ami a nyugodalmat megtalált emberből sugárzik, nem lesz senkinek sem az osztály része vaktában. Ez nem fog egyik napra a másikra menni. Egyikünkből sem lesz egyik napra a másikra Illés meg Elizeus, meg Pál apostol. Mint hogy ők sem lettek egyik napra a másikra azok, akik lettek. Ezek egy tanulási folyamat része. Erre be kell állítani az értékrendünket. Ehhez meg kell tartanunk, meg kell szentelnünk a szombatot. Nem lehetünk bölcsebbek annál, aki adta a törvényt. Kellő utakon nem érkezhetünk el oda, ahova Isten mutatott egy egyenes utat. Az emberét lőn a szombat. Csak lefokozott értelemben lehetünk emberek mindaddig, amíg engedetlenek vagyunk, és nem használjuk az általa rendelt eszköz. Csonka félben maradt, rosszul sikerült lesz az emberi életünk, ha alá nem vetjük magunkat hűségesen és következetesen az ő formáló és fegyelmező törvényének. Ezért csak meg kell, hogy kérdezzük magunktól, egymástól, hogy állsz az Úr napjával. Úgy szenteled meg, mint a nyugalom napját, amelynek kezdetét péntek este óhajtva várod, hogy a szilvásiak tették Tiszavasváriban, hogy felöltöztünk ünneplőbe, mert várjuk a vendéget, várjuk a teremtés urát. Fáradtságos, küzdelmes hétköznapok után boldogan köszönöd-e meg Istennek, hogy megajándékozott vele? Van-e benne számodra is valami elnyomó, folytogató, zsarnoki vonás? Ha megtartod, miért tartod meg? Mert mások is megtartják? Mert a törvény az törvény? És ha megtartod, farizeusi módon tartod meg? A szüleid kedvéért tartod meg? Vagy éppen a már meghalt elődeink kedvéért tartjuk meg? Vagy a gyerekeinkért tartjuk meg, hogy jó példát mutassunk feléjük? ha úgy tartod meg, hogy muszáj volt, akkor ennek az lesz az adója, hogy minél olcsóbban és hamarabb akarsz megszabadulni tőle. Nagyon fura ez így, hogy így mondom ezt, de ugye amikor nézem az órát, hogy mikor megy már le, hogy kapcsolassam a tévét, meg ülhessek a kocsimba és menjek a munkám után, akkor mégiscsak az van, hogy minél gyorsabban, minél olcsóbban meg akarsz szabadulni. Alig várod, hogy vége legyen. Tehát ha azt várod, hogy mikor lesz már, mikor megy le a nap, hogy csinálhassd a dolgodat, akkor nem fedeztük föl még a szombatnak az értelmét. És ennek az ellenkezője, hogyha azért nézed az órát, hogy bárcsak nem menne még le a nap, vagy még tartana éjfélig, de talán akkor már valamit kezdünk érteni a szombat fontosságából, vagy jelentőségéből. Az emberért lőn, az emberért te érted. Nem azért, aki most vagy, hanem azért, amivé majd leszel, vagy lenned kell. És az a másik szó is, amit Jézus használt, hogy érettünk. Ez volt Jézusnak a jelszava, irányító parancsa egész életében. Ezért küzdött, ezért született, ezért élt, azért halt meg. Érettünk. Az emberért. Én értem, és te érted. Ha ezt erre megint elfelejkezünk, akkor megint újra kell kezdeni az egész hitéletünknek a felépítését. Minden, amit Isten tett, amit megszerkesztett, megteremtett, és amit azóta is fenntart, azt érettünk tartja fönn. Az emberért. Tetszett neki a mi sorsunkba helyezni az ő dicsőségét, hogy amikor a maga dicsőségéért munkál és uralkodik, ugyanakkor az érettünk is legyen. Legyünk hát azok, akik különbséget teszünk az ő akarata és a magunk akarata között, és hogy azt is lássuk, hogy mi milyen csapdával kell számolnunk akkor, amikor kivonjuk az életünket az ő kezéből, és milyen áldásokkal tudunk számolni akkor, amikor használjuk az ő általa rendelt eszközöket a cél érdekében. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy azt megszenteljed. És a szombat lőn az emberért. Amen.